Szeretettel köszöntjük Önöket ismét az Index kibeszélő home office adásában. Én Bíró Marianna vagyok, az Index politika rovatának munkatársa, és Jobb Sándor kollégámmal beszélgetünk. Még mindig home office-ból. Szia, Sanyi!
Szia, Marian! Elmondom gyorsan, mik lesznek ezek a mai témák, amikről beszélgetünk. Vajon a nyári szünet előtti utolsó két hétben, tehát júniusban visszamennek-e még a gyerekek az iskolába, és ennek van-e bármi értelme? Ez volna az egyik első kérdés. A kormány egyelőre erről nem döntött, viszont vannak már olyan iskolák, amik bejelentették, hogy május végén ők befejezik az online távoktatást, akkor viszont az a kérdés, hogy mi lesz majd június elejétől. Másik témánk az, hogy a magyar egészségügy keményen végigküzdötte ezt az elmúlt két vagy három hónapot. Most pedig éppen az történik, hogy csökkentik a koronavírusos betegeket ápoló nővérek bérét, és hát nem túl jó a hangulat azért az egészségügyben, vagy az egészségügyi dolgozók között. Káncsler Miklós egészségügyért is felelős miniszter úgy látja, hogy nincs oka lemondani, és a miniszterelnöknek is megvan iránta a bizalma. És ehhez kapcsolódóan fogunk arról beszélgetni, hogy vajon hogy kezelte a járványt a kormány, mit tanulhat az egészségügy az elmúlt közel három hónapból, és milyen változások jöhetnek majd ezután. Ezekről a kérdésekről fogunk itt az adásban beszélgetni Békasi Balázs orvossal, egészségügyi szakmenedzserrel.
Na hát nagyon izgalmas témáink vannak, és szerintem mind a kettő alapvető témánk nagyon fontos. Sőt, az a tapasztalatom, hogy a mi nézőink, olvasóink nem szeretik, amikor mi itt húzzuk az adás elején az időt, és egy kicsit viccelődünk, vagy jópofáskodunk. Úgyhogy most se szeretnénk ezt nagyon megtenni, ennek nyilván az a célja, hogy akik menet közben csatlakoznak a mi adásunkhoz, akkor is képbe legyenek, vagy amikor a lényegről beszélgetünk, akkor már velünk legyenek. Viszont hát ugye mi még mindig home office-ban vagyunk, ezt fontos tudni, nem vettük még birtokba a szerkesztőségünket, annak ellenére, hogy hétfő óta Budapest is újra nyitott. Én nagyon vártam ezt az újranyitást, de amit a legjobban várok, hogy megint elmenjek vásárolgatni. Viszont ma találtam egy érdekes cikket az Indexen reggel, konkrétan arról szólt, hogy Malajziában bizony-bizony elkezdtek penészedni az áruk bizonyos boltokban. Tök jó, hogyha ezt meg tudjuk mutatni képeken, hogy egészen elképesztő, hogy a bőr általában a luxus cikkeknél, tehát ezek a finom bőrtermékek, azért, mert hogy nem foglalkoztak talán velük, vagy be voltak zárva ezek az üzletek, gyakorlatilag egy csomó helyen megpenészettek. Na, mit szólsz el, Sanyi? Én nagyon nem szeretném ezt látni, amikor majd újra vásárolgatni megyek, mert már tervezem.
Több kérdés is fölmerül itt azért bennem. Egyrészt, hogyha ezek a luxuscikkek penésszel, vajon mennyivel olcsóbbak? Azért arra kíváncsi lennék. Egyébként lehet, hogy így jobban járnál. Én nekem egyébként az jutott inkább az eszembe erről, hogy a lámláma ugye a két hónapos bezárással a természet ezt a luxus áruházat is valamennyire birtokba vette. Itt hozzám közel van egy játszótér, ami két hónapig üres volt, és oda kacsák költöztek be, vadkacsák. Úgyhogy szegények, most viszont nem tudom, hol vannak, mert hát újra kinyitott a játszótér, és visszaadták a gyerekeknek. Még erre visszatérve, ilyen veszély azért szerintem ilyen penészesedés nem fog itt fenyegetni most senkit, legalábbis mostanában, mert hát elég komoly hidegfront jön a hétvégén, úgyhogy szerintem se légkondi nem kell, meg elég hideg lesz.
Na hát ez sokaknak nyilván rossz hír, hogyha a hétvégére itt rossz időt mondanak. Nekem jó, mert akkor tényleg el fogok menni vásárolgatni most, hogy mennyit vannak a boltok. De hát ennek nyilván megvan az oka, tehát nagyon nehezen találok például a mi adásainkba megfelelő ruhát. Itt ebbe a karanténba teljesen, hogy úgy mondjam, legatyásodtam. Nem annyira, mint egy másik érdekes posztunkban, amit láttam. A portugál elnök hogyan is ment vásárolni, nézzük meg, tök jól nézett ki. Mit szólsz el, Sanyi?
Nézem, ő a portugál köztársasági elnök, a le a kalappal előtte, szóval én nekem ez mindig nagyon szimpatikus, hogyha egy politikus, főleg egy ilyen igazán magasrangú politikus, az így beáll az emberek közé, azt pedig külön értékelhetjük, ugyebár, hiszen több ilyen esetről beszéltünk, hogy ő, portugál köztársasági elnök betartja egyrészt a távol tartásnak a szabályait, meg hát van rajta maszk is, talán kesztyű is, hogyha jól látom. Úgyhogy ez igazán nagy dolog, nem tudom, hogy te el tudnád így képzelni mondjuk Áder Jánost egy boltban, így állni a sorban.
Na jó, hogy ezt kérdezed, mert egyébként én végül a karácsonyi vásárlási láz idejében, ajándékvásárlási láz idejében összefutottam Áder Jánossal egy könyvesboltban. Nyilván nem ismert meg, viszont ő testőrrel volt, és hát abban is biztos vagyok, mint hogy nem sokat láttuk az államfőt az elmúlt hetekben, hogy nem nagyon ugrik le a közértbe, hogy úgy mondjam, élelmiszert vásárolni a Áder János, de ettől függetlenül mindig becsülni kell, és tiszteletre méltó, amikor politikusok példát mutatnak. Például azt nem is említetted, hogy itt a portugál elnök azért a szociális távolság, ezt a egészségügyi védőtávolságnak nevezett másfél méteres távot is betartva, és valóban én is láttam a képen gumikesztyűbe vásárolgatott. Hogy miért van erre szükség, nyilván nem csak Portugáliában, hanem Magyarországon is, hiszen az idevágó szabályok életben vannak, még ha kijárási korlátozás már nincs is. Azt mondd el nekünk, Sanyi, gyorsan, mik a legfrissebb adatok?
Igen, ma annyira nem merülünk el az adatokba, hogy legyen időnk másra is. 3 napig emelkedett az aktív fertőzöttek száma, és most ismét csökkent valamelyest. Ez ugye mindig azt jelenti, hogy most megint több a új gyógyult, mint az új fertőzött. Kicsit beigazolódni látszik egyébként, megkérem majd Ferit, hogy kicsit tekerjen le az új gyógyultakat mutató grafikonra. Beigazolódik látszik az, amit én korábban sejtettem, hogy hétvégén kevesebb embert engednek ki gyógyultként a kórházból, és akkor most így szerda környékén ismét megemelkedett ez a szám. Most ott tartunk, hogy 42 új gyógyult volt, így már összesen 1454-en távoztak a kórházból, 42 újonnan azonosított beteg van. Ez a szám, ez egy kicsit most magasabb, mint az előző időszakban, akkor azért 21 meg 36 között mozgott az új betegek száma. És az elhunytak száma az most 3-mal emelkedett, korábban ezek is voltak, itt is voltak magasabb adatok, és most összesen, ahogy itt is látható, 470 embert sorolnak azok közé, akik a koronavírus következtében hunytak el Magyarországon.
Ugye hétfő óta nyitott újra Budapest is, az országot követve, az ország egyéb pontjait követve. Nyilván ezekből a pár napos adatokból még nehéz lenne bővebb következtetést levonni. Hát azt látjuk, és akkor térjünk a lényegre, hogy bizony itt nem csak a következtetés levonás, hanem az aktuális helyzet értékelése is, mintha kicsit késlekedne, hiszen most nem tudjuk, hogy május 29-én tényleg befejeződik-e Magyarországon ez az úgynevezett digitális tanrend, azaz az, hogy az iskolák távoktatásban végzik a feladatukat. Napok óta kérdezgetjük az illetékeseket erről, nyilván azért, mert önök és nagyon sok olvasónk fordult hozzánk idevágó kérdéssel, főleg a fővárosi újranyitás után, amikor is ugye az emberek elkezdtek újra munkahelyükre bejárni, és hát nagyon sok helyen meg is követelik ezt. Aztán kiderült, hogy a kormány még nem döntött erről, legalábbis nekünk ezt írták. Szerdán megkérdeztük erről az operatív törzset is. Azt válaszolták kérdésünkre, hogy a kormány még vizsgálja, illetve a minisztérium is, amely ezért felelős, ez az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Tehát vizsgálja ezt a kérdést, nyilván rögtön tájékoztatni fogják a közvéleményt, hogyha döntés születik, állították ők, ugyanakkor hát vannak itt kérdések.
Bizony, itt azért több dolgot kell mérlegelni, mondjuk két fontos szempontra azért fölhívnám a figyelmet, tehát azt mindannyiunk számára világos, hogyha újra akarnák indítani a gazdaságot és a munkahelyeket, akkor nagyon is szükség lenne arra, hogy legyenek óvodák és iskolák, ahova a gyerekek még el tudnak menni, mert hát a szülők hozzájuk vannak kötve részben. A másik fontos dolog, amit meg valóban mérlegelni kell minden mellett, hogy akkor ennyi gyerek kirajzik az iskolákba, vajon ez járványügyi szempontból mennyire jelenthet veszélyt, tehát megnő a kontaktusok száma, és hát ez vajon milyen hatással lehet másokra.
Bizony, ezért is tehetett ez a Orbán Viktor által felkért oktatási akciócsoport javaslatot arra még a múlt héten. Erről a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke nyilatkozott a múlt héten, hogy bizony, ahol az iskolák maguk, illetve a települések úgy döntenek, ott indulhasson újra az általános iskolásoknak az iskolai oktatás. Erről megkérdeztük szintén az operatív törzset még a múlt héten, és ők azt válaszolták vasárnap írásban, hogy bizony ez a javaslat azért megfontolandó, mert az iskolák alsó évfolyamait látogató gyerekek nem mozognak annyi hely között, nem találkoznak másik emberekkel, így ezen évfolyamok megnyitása jóval alacsonyabb járványügyi kockázatot hordoz magával, mint például a középiskolásoknál. Van, ahol erre készülnek, sőt, van, ahol úgy tűnik, mintha erről maguk az intézmények döntöttek volna. Te mit gondolsz, Sanyi, tényleg kisebb a kockázat az alsó tagozatosoknak, mint a középiskolásoknak?
Igen, ez ugye jól volt, látható volt a járvány elején is, amikor ugye legelőször, és ez nem csak Magyarországon volt így, nem csak nálunk, hogy legelőször az egyetemeket, aztán utána a középiskolákat zárták be, hogyha ahol lépcsőzetes volt. Tényleg azért, mert ugye ezek a generációk, ezeknek nagyon-nagyon sok társadalmi kapcsolata van, és hát hogyha egy járvány van, akkor bizony nagyobb az esély, hogy ők jobban el tudják ezt terjeszteni. Na most viszont a középiskolások esetében ott az is van, hogy azért ők, hogyha most ezt ugye fordított sorrendben kéne majd újraindítani, tehát először az alsósokkal, és utána jönnek a többiek, ha jönnek egyáltalán, mert tehát a középiskolások, valljuk be, úgy maguk elég jól el vannak már otthon, tehát rájuk annyira nem kell vigyázni. Ami meg még fontos lehet alsó tagozatok újraindításánál, hogy bizony ott azért elég fontos dolog az, hogy ilyen alapkészségeket, olvasás, számolás, írás megtanulhassanak. Hát ezt azért online-ban lehet, hogy nem annyira könnyű.
Hát nyilván ez is vétre két fővárosi iskolát is, legalábbis amelyekről már biztosan tudunk, hiszen ez Cseke Balázs kollégánk cikkéből kiderült, hogy ők bizony tájékoztassák arról a szülőket, hogy május végével megszűnik a digitális oktatás, és bizony ők gyakorlatilag az alsó tagozatosok felügyeletére állnak át, számukra tartanak majd különböző foglalkozásokat, a felsősöknek nem lesz tanítás érdemben. Arra viszont nem válaszolt nekünk semmilyen hivatalos szerv, sem az állami intézmény fenntartó, iskola fenntartó, a KLIK, sem pedig a kormány, illetve az operatív törzs, hogy megszületette az a döntés, amely alapján ezek az iskolák eljárhattak. És fontos arra is emlékeztetni, hogy Orbán Viktor maga is arról beszélt múlt pénteken a rádió nyilatkozatában, hogy nagyon nehezen dönt a kormány erről, nyilván az általad is említett aggályok, illetve tényezők miatt, hiszen ő maga is tart attól, hogy belobbanhat a járvány egy ilyen közösségi találkozó helytől, mint az iskola. Orbán Viktor egyébként konkrétan úgy fogalmazott az iskolák júniusi újranyitására, hogy nem lehetetlen, de nagyon óvatos vagyok. Nyilván ebben az ügyben a miniszterelnök nem akar elhamarkodottan határozni. Viszont az egy elég fontos kérdés, hogy na akkor végül is mikor fog dönteni róla akár ő, akár a kormány, hiszen azt hiszem 10 nap van hátra májusból, tehát hogyha júniustól újra kell járni, az azért elég rémisztő a szülőknek, akik most épp erre rendezkedtek be, mit mondjanak a munkáltatójuknak. Nem tudom, Sanyi, ti hogy vagytok ezzel az egésszel?
Ez egy szokás szerint ugye nagyon bizonytalan helyzet, de azért gondolja arra, hogy annyi valóban van ebben, hogy emlékszel, amikor az érettségiket végül most megtartották, ugye akkor is fölmerült eléggé, hogy na hát elindult több tízezer ember iskolába legalábbis vizsgázni, és akkor ennek milyen járvány ügyi következményei lehetnek. Én csak most, én azt mondanám, hogy ebben az ügyben tényleg a szülőket, meg a gyerekeket is meg lehetne kérdezni. Hát most én, mint szülő azt mondom, meg más szülők véleményét is ismerve, hogy azért bizony néha az ember olyan helyzetbe kerül, hogy ha itthon van a gyerekekkel, akkor vagy dolgozik, vagy a gyerekekkel van, tehát azért ez olyan igazi munka nem mindig lehetséges. A gyerekek esetében meg azt tudom mondani, de hát most csak a saját lányaim, hogy ők egyébként most itt jó 2 hónap után hát szívesen mennének vissza az iskolába. Őszintén megmondom, júniusban én is visszamennék már az iskolába erre az utolsó 2 hétre, amikor nagyrészt fagyiznak, meg kirándulnak. Szóval, hogy azért lehet, hogy a gyerekeknek ez jót tenne.
Na de a tanév az tovább is tarthat, ugye erről is várjuk a kormány döntést is, illetve felmerült korábban, hogy eleve tovább tartana most a tanév. De hát ez nem csak nálatok, illetve egyébként ennyit elárulhatunk a nézőknek az Index szerkesztőségén belül, és akár a szerkesztőségbe való visszatérés szempontjából kérdéses, hanem kedden éppen a hozzánk érkező megkeresések miatt kiírtunk egy szavazást is erről. Arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink azok a szülők, akik éppen ebben a helyzetben őrlődnek, gyakorlatilag hogyan látják, érdemes-e még erre a néhány hétre újra nyitni az iskolákat, mekkorának tartják a kockázatot. Képzeld el, Sanyi, hogy több mint 50 ezeren voksoltak ebben a cikkben a mi szavazásunkra, és bizony-bizony nagy többségük, itt meg is mutatjuk, hogy hogyan alakultak a végeredmények, több mint 25 ezeren arra voksoltak, hogy ebben a tanévben már felesleges lenne újraindítani az iskolai oktatást, és megoldják otthon, kifejezetten jól megy az otthoni tanulás. Sőt, ezzel talán egyetértő véleményként lehet, de talán más szempontok is dominálják, hogy több mint 8000-en arra szavaztak, hogy kifejezetten féltik a gyermeküket a fertőzöttségtől és a fertőződés lehetőségétől az iskolában, ezért nem is nagyon engednék egyelőre vissza őket az intézményekbe, illetve ezekbe a közösségekbe. De azért, ha már a lányaidat említetted, és más szempontokat, hogy ki hogyan oldja meg például a munkába járást így újból, illetve a gyerekek felügyeletét, több mint 18 ezer voks arra is érkezett, hogy bizony örülnének, ha újraindulna az iskola, ezt nem tudjuk, hogy a gyerekek vagy a szülők véleménye leginkább, de hát gondolom én, hogy elsősorban az dominálja ezt, hogyha vissza kell térni a munkahelyekre, akkor bizony nagyon nehéz akár a nagyszülők kivonásával vigyázni ezekre a gyerekekre. Mit szólsz hozzá, Sanyi, hogy ilyen sokan érintetnek érezték magukat és szavaztak?
Hát én ezt tökéletesen megértem. Hadd mondjak, ugye érdemes körülnézni, hogy mi van körülöttünk. Szlovákiában június 1-től lehet önkéntes alapon visszatérni az iskolákba. Ugye arról írtunk már cikket korábban, hogy Ausztriában már május közepétől így apránként fokozatosan elkezdtek visszatérni az iskolába a gyerekek. Ott is szintén önkéntes. És ráadásul ott ugye azt csinálják, hogy ketté bontják a csoportokat, tehát hogy kellő távolságban tudjanak ülni egymástól az iskolákban, és például nem fognak buktatni senkit, és így tovább. Hasonló a helyzet egyébként például Dániában, de még hadd mondjak két másik példát, Franciaországban ott kinyitottak 40 ezer iskolát, de aztán most rögtön 70-et be is kellett zárni, mert hogy ott úgy felmerült a gyanú, hogy kialakult egy fertőzési góc. Ez mondjuk benne van a pakliban, hogy ilyen lehetséges. És mondok még egy érdekességet, hogy Cambridge-i Egyetem is most egyenlőre ott tart, hogy 2021-ig maradnak az online órák, és csak néhány órát tartanának meg személyesen.
Hagyj vágjak a szabadba, mert ebben a percben érkezett a hír, hogy Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár, köznevelési államtitkár a Facebook oldalán bejelentette, hogy június 2-től vissza lehet menni az iskolákba. Bizony, na. És szerint erre azért van szükség, mert a szülők szabadsága sok esetben elfogyott, dolgozniuk kell. Tehát éppen azért, amiről mi beszéltünk. Ő is úgy értékelte, ahogy itt most néhány pillanat alatt próbáltam elolvasni, hogy a digitális oktatás rendkívül jól működött Magyarországon, ezért a tanév végéig június 15-ig érvényben marad, és a tanév hosszasan változik, viszont ezek szerint az iskolák, ha jól értelmezem, akkor maguk eldönthetik, hogy digitálisan, illetve személyesen oktatják-e majd a diákokat. Azért ez elég izgalmas, hogy éppen most derült ki, hát tényleg gyakorlatilag egy hete csak ezzel vagyunk
Aha.
elfoglalva, nem te is
Jó, ez
egészen.
most így várható volt, és ugye az iskola az egy dolog, tehát az június 15-ig fog tartani, és akkor onnantól jön a következő kérdés még, és erről tényleg egy percet még beszéljünk röviden, hogy hát egyrészt azért a szülőket ismerve sokan, tehát ha tényleg vissza akarnának menni nyáron dolgozni, akkor most nagyon nagy szükség lenne az ő esetükben valami fajta nyári napközikre. Ez nem csak a szülők miatt fontos, hanem a gyerekek miatt is, hanem aki lemaradt például most így az online oktatásban, annak nyáron ilyen nagyon-nagyon óvatos felzárkóztatást lehetne csinálni, és ezen kívül ugye ott vannak még a nyári táborok, de ezekről már Müller Cecília beszélt, hogy nyári táborokat, ottalvós nyári táborokat is lehet tartani.
Sőt, hát ugye erről a kormány már határozott, Novák Katalin is beszélt arról, hogy nem csak a táborokban, hanem egyébként az óvodákban és a bölcsödékben is kötelező lesz felügyeletet biztosítani a gyermekek számára. Egyébként az óvodák és a bölcsödék a Maruzsa bejelentés szerint már május 25-től teljesen megnyitnak, és a nyári táborokkal kapcsolatban pedig egyelőre a kormány a napközis táborokat engedélyezte, viszont még hamarosan az ottalvós táborokról is döntés születhet. Ugye Novák Katalin családügyi államtitkár a saját Facebook oldalán szavaztatta meg ezt a kérdést. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok szülőnek kifejezetten kihívás a nyári hónap, és ezért beszélhetett Müller Cecília arról, amit most mutatnak a mi adásrendező kollégáink, innen is köszönjük nekik, hogy micsoda egészségügyi kihívás ez, és hogy milyen járványügyi óvintézkedéseket kell tenni ahhoz, hogy a gyermekek biztonságban táborozhassanak.
No, Marian, akkor hát erre nem számítottunk, de ilyen még talán nem is volt, hogy így adásban jött egy hír, úgyhogy köszönjük szépen, viszont térjünk rá a második témánkra, mert hogy ahogy itt beharangoztam, bizony az egészségügy az keményen harcolt, de hát most is elég érdekes helyzet van. Milyen helyzet is van jelen pillanatban?
Igen, hát ugye itt mondhatnánk, hogy az iskolák újranyitása, illetve óvodák, bölcsödék újranyitása az a világon és a környezetünkben is sok példát követhet, pont azokat, amiket te is említettél. Úgy tűnik, a kormány ezt megfontolta, van azonban, ami példa nélküli. Nagyon úgy tűnik, hogy képzeld el, Sanyi meg is erősítette az Indexnek a Szent János Kórház, hogy bizony csökkentették a koronavírusos betegek mellett dolgozó kórházi ápolók, illetve nővérek fizetését itt a járvány veszély talán csökkenésében.
Kedves gesztus!
Így van, és hát a másik probléma, ami miatt ma rengeteg levelet kaptam én személyesen is, de szerintem a szerkesztőség is, hogy bizony még mindig nem kapták meg ezt az úgynevezett, és elvileg május végéig, tehát még időben van a kormány, félre ne értsd, plusz juttatást, amit ugye itt a frontvonalban harcoló egészségügyi dolgozóknak ígért a kormány, ami bruttó 500 ezer forint lenne, és nagyon sokan bizony elvesztették a másodállásukat, legalábbis a veszélyhelyzetben való rendelkezésre állás és átirányításra, illetve behívási lehetőségek miatt nem tudnak másodműszakot vállalni az egészségügyben, éppen ezért nagyon sokaknak akár a felére is csökkenhetett a fizetése. Ennek ellenére Kásler Miklós néhány napja az ápolók nemzetközi napján azt mondta, hogy én azt nem hiszem, hogy ezt a munkát pénzben megfizetni lehet, de aki egészségügyben vállal szerepet, hivatást választ magának, és nem a pénzért végzi a munkáját. Nyilván ezt egyébként abszolút így gondolhatják a magyar ápolók, illetve egészségügyi szakdolgozók, hiszen köztudottan rettenetesen alacsony a fizetésük. Ennek ellenére nem Kásler Miklós lesz az, akit felelősségre vonnak most a nyilatkozatai vagy akár más döntései miatt, hiszen arról hosszan tudnánk beszélgetni, hogy, milyen hibákat követhetett el, és talán erről fogunk is hamarosan a vendégünkkel beszélgetni, a miniszter. De Dezső András kollégánk írt egy cikket, amelyből az derült ki múlt idézéssel, hogy bizony Orbán Viktor kormányfő nem ilyen necces helyzetekben engedi el a közvetlen embereit, így a kormánytagokat sem. Nem
Hát
tudom,
ügyes,
hogy...
igen. Ezt mondjuk én is így tenném, igen, politikusként, és én emlékszem is egy korábbi miniszterre, őt is jóval később menesztette, mint mindenki várta volna. Most azért Kásler Miklósról még annyit, hogy ő azért tud még a saját helyzetén egy kicsit rontani, vagy még így egy kicsit adni a közhangulatnak. És adott ma egy interjút a Demokratának, és ebben ugye a sokat vitatott ágyszám felszabadításról, amit ugye ő rendelte el, most azt mondta, hogy ő ilyen utasítást nem adott, hogy ágyakat kell felszabadítani. Ő azt mondja, azt írta, hogy ő csak és kizárólag a kezelés és az intenzív ellátás bővítésének feltételeit kellett biztosítaniuk. Az viszont, hogy kit küld haza és kit nem az orvos, kizárólag a saját szakmai és emberi felelőssége, akár van járvány, akár nincs. Nagyon röviden összefoglalva, tehát, hogy itt ő azt mondja, hogy hát ezért tulajdonképpen az orvosok a felelősök, és nem ő, és nem miniszter, tehát nem a miniszter vagy a minisztérium a felelős mindezért. Na most térjünk is rá ennek egy ehhez most én hívom be az adásba Rékasi Balázs egészségügyi közgazdászt, azért csepelgettem itt közben, adás közben is, nem a haverjaimmal csepelgettem. Itt van Rékasi Balázs, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánunk, köszöntjük az adásban, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Rékasi Balázs egészségügyi szakmenedzser és orvos. Balázs hall minket?
Igen, igen, én most hallom.
Igen, igen. Azt szeretném kérdezni, hogy ön írt is egy cikket egyébként, ami az Indexen jelent meg tegnap, de úgy összességében most hogy látja, hogy végül is a kormány ebbe a rendkívüli járványhelyzetben mi az, amit jól tett, és mi az, amit nagyon elszúrt?
Hát amit jól tett, az azt hiszem az, hogy időbe reagáltunk, tehát időbe az iskolákat beszüntettük, a március 15-i ünnepségeket, azokat is bármilyen tömegrendezvényt betiltottunk, tehát a social distancinget jól kommunikáltuk, szerintem ez mindenképpen jó dolog, és hát elsőképpen ne is csak a kormányt, hanem az embereket dicsérjük meg, tehát a lakosság jól viselkedett, valószínű köze van ennek a médiának is ebben, hogy megijedtünk látva az Olaszországba jövő híreket, de a lakosság nagyon jól viselkedett, és jól vette az ilyen jellegű adást, tehát ez a pozitív oldalon, ezt mondanám.
És a negatív oldalon?
A negatív oldalon hát a szakmai kommunikációt azt nagyon, nagyon gázosnak találom, tehát azt, hogy a szakma döntéshozók semmilyen információt gyakorlatilag nem kaptak, ez nagyon rossz. Az adatok megosztása mai napig eléggé felületes és gyerekes. A PCR tesztelésre, ami ennek az egésznek a lényege, ennek az egész víruskövetésnek az, hogy ki tudjuk mutatni a vírust azoknál a személyeknél, akiknél felmerül a fertőzöttség gyanúja. Itt ezt nem sikerült összerakni, ezt a kapacitást, tehát Magyarországon effektíven nincsen olyan kapacitás annak ellenére, hogy nagyon sokáig azt gondolta a kormány elég, hogyha a Nemzeti Népegészségügyi Központba folyik a tesztelés, aztán utána elkezdték lassan kibővíteni, de nem sikerült a mai napig összerakni ezt egy hálózatba, és nagyon keveset tesztel az ország.
Itt a bevezetőben beszéltünk Kásler Miklósról, ön ebbe a cikkbe is ír arról, de megkérdezem így is face to face, hogy látja, hogy milyen vezetői képességeket mutatott ő miniszterként?
Kásler Miklós kiváló onkológus, és kiválóan vezette az onkológiai intézetet 30 éven keresztül, de ebben az esetben el kell különíteni, azt gondolom, azt, hogyha valaki kiváló orvos szakember, és teljesen más képességeket és tudást igényel, hogyha egy ország egészségügyi ellátórendszerét különösen egy veszélyhelyzetben kell összerakni, harmonizálni, és bizalmat sugározni, egy hiteles vezetőnek lenni. Vannak itt is pozitív dolgok, azt gondolom, hogy az e-recept bevezetése a szuper, de nem feltétlenül Kásler Miklóshoz köthető, ugyanígy a telemedicina befogadása, ez viszont hozzá köthető, hogy most történt az elmúlt hetekben. de ezen kívül nem érzem azt, hogy érti a helyzetet, és tudja uralni a helyzetet. Nem bizonyult egy megfelelő vezetőnek, sokkal inkább egy ideges kapkodó, rossz döntéseket hozó, tévesen kommunikáló embernek, aki felett úgy érzem, hogy eljárt az idő.
Ha már a kommunikációt említi, és azért elég kemény szavak ezek, de éppen mielőtt csatlakozott hozzánk, konkrétan is említettünk egy az Ápolók napján elhangzott Kessler idézetet, amely alapján ugye nem a pénzért kell ezt a szakmát választani, és egy mai interjúját is, amelyben Kessler Miklós miniszter konkrétan azt állította, hogy az ágy a kórházi ágyak kiürítésére utasítás soha nem hangzott el. Ugye teljesen nyilvános az a miniszteri utasítás már, bár ezt nem maga a kormány, illetve a szaktárca tette közzé, amit Kessler Miklós jegyzett saját aláírásával, és amely konkrét kórházi ágyak kiürítésére vonatkozott. Meg is tudjuk itt mutatni, a kollégáim be is adták. Nyilván érdekes az, hogy a Kessler Miklós hányszor adott egymásnak ellentmondó volt egyébként, hogy egy napon belül tényleg egymásnak ellentmondó utasításokat az egészségügyi intézményeknek. Na de hol van az igazság az ágyszámok kiürítése kapcsán?
Hát az ágyszámok kiürítése kapcsán már a járvány legelején a kórházvezetők maguktól is voltak olyan értelmesek, de kaptak egy olyan utasítást, hogy az elektív, azaz tervezhető műtéteket halasszák el. Az aktív ágyaknak a kihasználtsága normál békeidőben is körülbelül 65-70% között van, tehát mindig vannak szabad ágyak az egészségügy kiszámíthatatlan sajátossága folytán. Voltak nagyobb számba szabad ágyak, teljesen elnézést akkor a miniszter úrtól, lehet, hogy egy ország összes orvosa vagy kórházvezetője téved, és az egész ország rosszul emlékszik. Ez egy hibás intézkedés volt, ez egy hibás döntés volt, ezt be kell ismerni, ez egy fölösleges intézkedés volt. Nem lett.
Hát hadd mondjak, bocsásson meg csak annyit ez ügyben. Hát most ugye azt mondjuk, hogy hibás volt, de hát azért erre sokan azt vetik fel, hogy hát igen, azért annak idején nem lehetett előre látni, hogy mi lesz, tehát ugye túltervezték ezt a dolgot, jó sok ágyat valóban felszabadítottak, szerencsére jól alakultak a dolgok, és nem lett csúnya járvány Magyarországon. Szóval hogy úgy mi a baj ezzel az ágyfelszabadítással, hogy nagyon laikus, igen, hétköznapi embernek kéne elmagyarázni?
Igen, április elején, amikor ez az egész ágyfelszabadításba indult, és mi megpróbáltuk, tényleg rögtön reagáltunk rá szakemberek, és mondtuk, hogy ez fölösleges, és egy lépcsőzetes ágyfelszabadítási tervet kell csinálni. Jelen pillanatban is vannak a szabad ágyak, és nem minden intézményből fűnyírószerűen azt kell mondani, hogy mindegy, hogy 60%-át vagy 50%-át kell felszabadítani az ágyaknak, hanem ki kell jelölni bizonyos intézményeket regionálisan, ahol azt mondom, hogy ide irányítom a betegeket, és több lépcsőt tervezek, hogy több lépcsőbe, ha elszabadul a pokol, elszabadul a járvány, hogyan ürítem ki az ágyakat. De akkor, amikor ez az egész történt, akkor 800 beteg volt az országban, ez egy matematikai számításnak a maximális szélső értéke volt az, amikor azt mondtuk, hogy potenciálisan 8000 intenzív ágyra, és potenciálisan 30 ezer feletti ágyra lehet szükség, abban az esetben, ha elszabadul a járvány, és körülbelül 150 ezer aktív eset lesz Magyarországon, ismert fertőzött eset lesz, akkor lesz ennyire szükség, de ez egy matematikai számítás szélső értéke volt, amit teljesen félreértelmezett ilyen szempontból a politikai döntéshozó.
Ugye mi heteken át kérdezgettük, hogy most, hogy úgynevezett platót elértünk, illetve az első hullám visszavonulásáról beszél a hivatalos kommunikáció, ismét fel lehet tölteni ezeket a kórházi ágyakat, azaz fogadhatják az intézmények a betegeket. Tegnap Müller Cecília országos tisztifőorvos annyit közölt, hogy ezeknek az ágyaknak egy harmadában már lehet fogadni a betegeket, és sokan bizony ebből is arra következtetnek, hogy ez a úgynevezett ágyfelszabadítás egy nagyon nagyobb egészségügyi átalakítás, használtam a reform szót, nem tudom, hogy mennyire ijesztő nekünk,
Tőlem
de hogy
annak
része lehet, hiszen jelenleg a kórházi ágyak 20-30%-a tényleg üresen áll, és nem tudni, hogy a kormány ezekkel tervez-e, legalábbis része illetve a betegellátásnak. Ugye felmerült az is, hogy Pintér Sándor veszi kézbe esetleg ezt a menedzsmentet. Nem tudom, ön szerint milyen változások várhatóak, lehet-e valamire következtetni?
Én azt gondolom, hogy akkor, amikor ez az egész hatalmas szám kikerült, és elkezdtek emiatt intézkedni, és még egy dolog ide, hogy ne felejtsük el, hogy az előző napokban, amikor ez történt, akkor miniszter úr két nagyon fontos kórháznak az igazgatóját, nagyon prominens igazgatóját kirúgta. Tehát elképzelem a többi kórházigazgató, aki azt mondta, hogy akkor mostantól katonás rendbe állok, és mindent elkövetek. Tehát semmit nem mertek tenni az intézkedések ellen egyik oldalról, másik oldalról, hogy amikor ez történt, akkor azt gondolom, hogy nem volt végig gondolva, hogy ez egy tudatos reform része. Közben lehet, hogy kapcsolt a kormány, és azt mondta, hogy jó, akkor ha már itt tartunk, akkor most itt van az idő egy reform folyamathoz, aminek egyébként nagyon örülök, és egyetértek is vele, mert az egészségügyben nagyon régóta halogatjuk ezt. Valóban át kell szervezni a magyar egészségügyet, de ez nem csak abból áll, hogy a kórházi ágyakat kell megszüntetni, hanem az alatta levő struktúrát, a háziorvosi alapellátási struktúrát, az otthon ápolást, a krónikus beteg gondozást, a járóbeteg szakrendelőket, stb. Meg kell erősíteni ahhoz, hogy a fölösleges esetek valóban ne kerüljenek kórházba, és így lehet olcsóbbá tenni ezt a rendszert.
Ebből a járványból... Igen. Hát, és ezt tudom, hogy még nagyon hosszan lehetne ezt elemezni, ezt talán majd egy külön alkalommal. Még annyit hadd kérdezzek meg öntől, hogy ez a járvány nagyon sok mindent tanított meg mindenkinek, egy csomó dolog azt mondjuk majd nem úgy megy, mint a járvány előtt a jövőben. Hogy van ez az egészségügyben? Mit tanulhatott az egészségügy? Milyen új dolgok várhatók?
Hát én azt gondolom, hogy a lakosság és a társadalom mindenképpen megtanulta újraértékelni a bizonyos szakmákat, és remélem, hogy ebből a tanárok, az egy közszolgáltatást végző, a kukás, a buszvezető és ugyanúgy az egészségügy dolgozók fontossága is felülértékelődött és átértékelődött. Én nagyon bízom ebben, hogy a kormány számára is ez egy üzenet, és azt mondja, hogy fontosabb lesz az egészségügy, többet szánunk erre, és én nagyon bízom ebben a reformban, hogy ezt komolyabban fogjuk venni. Egyik oldalról, másik oldalról meg tényleg meg kell változtatni a viselkedésünket, még addig, ameddig nem lesz megfelelő átoltottság vakcina, addig nekünk is sokkal óvatosabban kell viselkednünk. Tehát ezt mindenképpen meg kell tanulnunk.
Szerintem ez mind a kettő nagyon fontos gondolat, és végszónak is tökéletes. Nagyon szépen megköszönjük, hogy itt volt velünk, és elbúcsúzunk most, avval a reménnyel, hogy majd bővebben tényleg beszélgetünk erről a témáról. Rékacsi Balázsnak nagyon szépen köszönjük, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Köszönöm szépen, viszontlátásra!
Viszont Sanyi, te egy pozitív hírrel zárd le ezt a hosszúra nyúlt mai műsort, akkor még mielőtt elbúcsúzunk a nézőinktől.
Akkor egy klasszikus egészségügyi hírt. Hát ez pozitív, illetve egy vidám hír, meg talán büszkék is lehetünk erre. A Semmelweis Egyetemen egy robot végzi a fertőtlenítést, egész pontosan de UVC fény kibocsátásával fertőtleníti a környezetét egy ilyen önjáró robot, ami a Semmelweis Egyetem orvosi képalkotó klinikájának alkalmazottja, mondjuk így. Szóval ez járkálott körbe, és ezzel a bizonyos fénnyel végzi a fertőtlenítést. Erről aztán van egy videónk, azt nem tudom, hogy látható-e. Ó, igen, ezt még szerintem nézzük meg, mert nagyon látványos. Amit látunk, ez már a robot. Ezek a bizonyos fény, hát ez az UVC fényt kibocsátó része a robotnak, és ez járkál itt körbe. Tegyük hozzá, hogy igen, az ő esetében, tehát ő éjjel-nappal tud dolgozni, és valószínűleg nem kell neki túlóra díjat fizetni. Nagyon jól néz ki ez a robot.
Marha jól néz ki, és tök jó hír egyébként, hogy a magyar egészségügyben ilyen már van, viszont az még jobb hír lenne nekem, és bocsánat, hogy nyilvánosan üzengetek, ha nekem is lenne egy ilyen otthon.
Fertőtlenítésre?
Például, de egy takarítórobotnak is baromira örülnék.
Abba egyetértünk, a takarítórobotban, igen.
Végre egyetértünk, azért szerintem általában egyet szoktunk érteni. Abban is értünk egyet, hogy nagyon hosszúra nyúlt a mai adásunk, viszont izgalmas volt. Június 2-től tehát újra nyithatnak az iskolák, de semmi sem lesz kötelező. Olvassák el a részleteket az Indexen. Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltál ma is. Remélem, hamarosan újra találkozunk. Ahogy önökkel is reméljük, hogy újra találkozunk. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra.
Köszönjük szépen, továbbra is maradjanak az Indexel, és újra találkozunk, viszontlátásra.